Jó napot kívánok! Csak nem 20, köztük több sarkalatos, tehát kétharmados támogatást igénylő törvényjavaslatról dönt ma várhatóan a parlament. Az országgyűlése a nyári szünet előtt ma ül össze utoljára. A képviselők elfogadhatják például az egyházügyi, a köztársasági elnök jogállásáról, valamint az alapvető jogok biztosáról szóló sarkalatos törvényeket is, de szavaznak még a honvédelemről szóló törvényjavaslatról, az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról, vagy a csipszadóként elhíresült népegészségügyi termékadóról is. A képviselők a választási törvény módosításával eltörölhetik az érvényességi küszöböt az időközi választásokon. Az országgyűlés első őszi ülését szeptember 12-én tartja. A Richter skála szerinti 3,7-es erősségű földrengés volt ma reggel 8 óra után pár perccel Oroszlány közelében. A rengést Budapest egyes pontjain is lehetett érezni. Az epicentrum a Gánt és Csákvár között volt. Az első gyors kárfelmérés szerint a közintézmények működésében nem okozott zavart a rengés, károkról és sérültekről sem érkeztek hírek. Oroszlány önkormányzata egyelőre úgy ítélte meg, hogy nem szükséges a helyi védelmi bizottság összehívása. További vizsgálatok kellenek ahhoz, hogy azonosítsák a kórokozót, amely a káptalan füredi gyermektáborban okozott tömeges megbetegedést. A Veszprém megyei tisztifőorvos jelentése szerint minden eddig elvégzett teszt negatív volt. A tisztifőorvos azt mondta, a rendkívül gyors lefolyású, hányással és hasmenéssel járó megbetegedést biztosan nem szalmonella okozta, és kizárták az utazók betegségének nevezett másik baktérium okozta fertőzést is. Nem zárták ki viszont a kalici fertőzést, és a vizsgálatokat kólibaktériumra is elvégzik. A hétre tervezett táborok egyébként elmaradnak. A múlt héten hasmenéssel, hányással, lázzal és néhány esetben ájulással járó tünetekkel összesen 44 gyermeket és fiatal felnőttet szállítottak kórházba. Már mindenki hazamehetett. Az orosz hatóságok még mindig több mint 100 eltűntet keresnek a vasárnapi hajóbaleset után a Volgában. A Bulgária nevű hajó a Volga folyón Kazanytól 80 kilométerre délre süllyedt el. Úgy tűnik, a fedélzetén többen voltak, mint azt először közölték. Az orosz hatóságok vizsgálják a hajó üzemeltetőjének büntetőjogi felelősségét.
Vasárnap óta megállás nélkül kutatnak a volgai hajóbaleset túlélői után. Az orosz mentőegységek búvárokkal, helikopterekkel keresik az embereket. A Bulgária nevű hajó a Kujbisev víztározon haladt át, amikor viharba került és egy éles kanyarban felborult. A hajó nagyon gyorsan elsüllyedt a 20 méter mély vízben a parttól 3 kilométerre. Így az utasoknak és a legénységnek szinte esélyesen volt a menekülésre. A kutató alakulatok sok halottat találtak a hajó kajütjeiben és belső helyiségeiben. Végigkopogtattuk a hajótestet, de sehonnan se jött válasz. Bejutottunk a hajó belsejébe, ott már például az étteremben számos holttestet találtuk, mondta Igor Panshin, a helyi mentőegység vezetője. Az orosz rendkívüli helyzetek minisztérium azt közölte, minden bizonnyal rendezvényt tartottak a hajón a baleset idején. A Bulgárián valószínűleg többen lehettek, mint amit a hivatalos utaslista közöl. A 148 regisztrált utas közül eddig 50 embert, a 33 fős legénységből pedig 23 főt mentettek ki. 6 olyan túlélőt is találtak, akik nem szerepeltek egyetlen listán sem. Szakértők nem zárják ki, hogy a túlterhelés okozhatta a katasztrófát. Az áldozatok hozzátartozói szerint a hatóságok titkolóznak az áldozatok számával kapcsolatban. Az 1955-ben Csehszlovákiában gyártott hajón állítólag az eredeti 4 helyet csak 2 mentőcsónak volt.
Ma van a Srebrenicai népirtás 16. évfordulója. A Ratko Mladic vezette boszniai szerb csapatok 1995. július 11-én foglalták el az ENSZ által védett övezetnek nyilvánított települést. A szerbek több mint 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. Ma a mészárlás tömegsírokban megtalált, nemrég azonosított 613 egykori áldozatát újra temetik. Köztük a legfiatalabb áldozatot, egy 11 éves kisfiút. A tömeggyilkosság fő felelősét, Mladic tábornokot májusban fogták el Szerbiában. Azóta már a hágai nemzetközi törvényszék előtt megkezdődött a Balkán mészárasának nevezett volt katonai vezetőpere. Legalább 12-en meghaltak és 30-an megsérültek, amikor több robbanás is történt egy dél-ciprusi haditengerészeti támaszponton. A Limassol és Larnaca városok között fekvő támaszpont hadi anyagraktára robbanhatott fel. Ebben lefoglalt lőszereket tároltak, amelyeket 2 éve egy Iránból Szíriába tartó hajóról koboztak el. A robbanás sorozat tönkretette Ciprus legnagyobb villamos erőművét is, így az ország déli részén nincs áram. A robbanások után bozót tüzek is gyulladtak, a szárazságban gyorsan terjedtek a lángok. Minden vitás kérdésben megegyezett a főváros az Alstommal a metrószerelvények ügyében, értesült az MTI. Budapest 12 pontos javaslatcsomagot dolgozott ki, amelyből a francia cég 11-et már korábban elfogadott. Az egyetlen vitatott kérdésben, a Viszmajor ügyben pedig most tudott egyességre jutni a két fél. A megállapodás részletei egyelőre nem ismertek. A szerződést csütörtök délután zárt ülésen tárgyalja majd a fővárosi közgyűlés. A Városháza egyelőre nem nyilatkozik az ügyben. Milliókat spórolnak meg idén az önkormányzatok, ugyanis a csapadék szegény tavaszi időjárás miatt sokkal kevesebb a szúnyog, mint a korábbi években. A részletek Szegedről.
Debrecenben például eredetileg két irtást szervezett az önkormányzat, de valószínűleg csak egy permetezésre lesz szükség. Az így megmaradt 9 millió forintot más feladatok elvégzésére csoportosítják át.
Elvétve sem találkozni szúnyogokkal a debreceni nagyerdőn, a természetjárók legnagyobb örömére.
Én az idén még nem igazán találkoztam szúnyoggal, szerintem nagyon kevés van még, szerencsére.
A vendéglátósok is azt mondják, régen volt ilyen kevés szúnyog, mint az idén. Ha ugyanis sok a vérszívó, azt a forgalmukon is megérzik.
Szerencsére azt tapasztaltuk, hogy elmaradt a szúnyoginvázió, tehát a vendégek nyugodtan kiülhetnek vacsorázni, akár délbe is ebédelni, tehát nem jellemző, hogy ennyi szúnyog lenne, mint esetleg tavaly volt, amikor nem lehetett megmaradni a szúnyogok miatt.
Idén rendkívül száraz volt a tavasz, ez nem kedvezett a szúnyogok szaporodásának, ezért a kevés vérszívó. A debreceni önkormányzatnál eredetileg két szúnyogírtást terveztek be idén. Egy permetezés 9 millió forintba kerül.
Reméljük, hogy az egy írtás után már nem kell következőt megrendelni, akkor ezt a 9 millió forintot, ami rendelkezésre áll, majd más pontos feladatra lehet majd átcsoportosítani.
Az önkormányzatnál azt mondják, rendelkezésre áll az eredetileg tervezett két írtásra a pénz, de a második permetezést csak akkor végzik el, ha ezt indokoltnak látják.
A költségvetés összesen 18 millió forintot hagyott jóvá a szúnyogírtásra, ez kettő írtása lesz elegendő, amennyi mert szükséges, egy írtás mindenképpen lesz, várhatóan augusztus közepén.
A szúnyogírtáson megspórolt pénzt egyébként Debrecenben valószínűleg kátyúzásra, vagy télen az utak síktalanítására fordítják majd.
Áramszünet idején is működő lakossági riasztórendszerrel készülnek Szolnokon az EFOT-ra, az egyetemisták és főiskolások országos turisztikai találkozójának leendő helyszínén a Tiszaligetben három hangos bemondót szereltek fel. Ezekkel veszélyhelyzetkor szóban tudják irányítani a tömeget a helyszín elhagyására és a teendőkre.
Már a sátrakat átcsolják Szolnokon, a július 12-én kezdődő EFOT-ra naponta 10 000 embert várnak. Ezek pedig a tavalyi Gulyás Fesztivál képei, a rendezvény 60 000 embert vonzott a Tiszaligetbe. Ilyen fesztiválokon figyelmeztetnek ezek a hangos beszélők, kettőt a tiszaligeti sportcsarnok tetejére, egyet pedig egy másik közeli épületre szereltek fel.
Figyelem! Ez a lakossági tájékoztató és riasztórendszer akusztikus próbája.
Ez már a próba. A polgári védelem autóból, de akár a saját vezérlőjéből is tájékoztathatja veszély esetén a fesztiválozókat arra, hogy mit kell tenniük.
A próbának vége.
Itt közel 2 kilométer az a terület, amit a hang ágyukkal be tudunk lőni.
Akár áramszünetkor is, például egy hatalmas vihar idején.
Mint például 2006. augusztus 20-ai rendezvényen, akkor ezt a vezérlő egységen keresztül akár a katasztrófavédelem, akár a helyszínen lévő operatív törzs tudja tájékoztatni, tehát elhangzik, hogy kérem, hagyják el a helyszínt. Ezeken meg ezeken az útvonalakon.
Szolnokon egyelőre ingyen használhatják a rendszert.
A próbaidőszaka mintegy 3 hónapig fog tartani, valóban szeptember közepéig, végéig, és ezt követően nyilván a tapasztalatok függvényében lehetőség nyílik ennek a megvásárlására.
Ami a városnak mintegy 10 millió forintjába kerülne.
5 település fogott össze, hogy történelmi gazdagságán keresztül 3 napos fesztiválra mutassa be a Bodrog közt. A térség az egyik leggazdagabb tárháza a honfoglalás köri emlékeknek. Részletek Miskolcról.
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Pátzimban Árpád fejedelem ünnepén tudományos kulturális programokkal várták az érdeklődőket. Például meg lehetett ismerkedni a honfoglalók életmódjával. Az akkori harcmodorokból is volt bemutató.
Gazdag kulturális program várta az érdeklődőket Pácinban Árpád fejedelem ünnepén.
Az emberek többsége nem nagyon mozdul ki, tehát a nagyobb városok felé, úgyhogy én ezért ezt elsődlegesen jobbnak tartom, hogyha ott helyben, a községben, a faluban tartják meg.
Árpád fejedelem ünnepe az évtizedes hagyományokkal rendelkező bodrogközi napok folytatása, így idén is sok visszatérő vendég érkezett a program sorozatra.
Minden évben itt vagyunk. Hogy ha gyermekeink itt vannak, akkor azokat is meghívjuk, és akkor érdekes programok vannak.
A fesztivál egyik fő látványossága az a zászlós felvonulás volt, amelyen a magyar történelem jelentős időszakait idéző korhű ruházatot és fegyverzetet is megcsodálhatták a vendégek. A honfoglalás témaköre egyelőre a turisták viszonylag szűk körét vonza. A szervező települések ezért évről évre látványosabb programmal készülnek.
Én úgy érzem, hogy a Bodrogköz igenis egy picit ki kíván ugrani ebből a szürke kis elnyomott mindennapi életből itt Észak-Magyarországon. Ennyi esélyünk van rá, a történelmünk.
A honfoglalás mellett a Rákóczi szabadságharc volt a térség másik meghatározó időszaka.
Számunkra Rákóczi szimbólum. A szabadság a nemzeti függetlenségnek a szimbóluma.
Pácinban a fesztivál alkalmával ünnepélyesen leleplezték a Rákóczi népe című szoborkompozíciót, amelyet Sárosi Tibor, Sáros Pataki Fafaragó készített.
Piacképes szakembereket szeretne képezni a Miskolci Egyetem, ezért kifejezetten nagy hangsúlyt fektetnek kutatásfejlesztésre. Az utóbbi években pályázatokon nagyjából 2 milliárd forintot nyert az egyetem a gyakorlati képzés fejlesztésére. Az intézmény és a nagyvállalatok vezetői egyeztettek az eredményekről.
A Miskolci Egyetem mintegy 2 milliárd forintot fordíthatott az utóbbi időszakban fejlesztésekre. Ennek az a jelentősége, hogy a legfrissebb kutatási eredményeket beépíthetik az oktatásba.
A vállalatok hozzájutottak ezekhez az ismeretekhez, ugyanakkor a kutatások, fejlesztések területén új eredmények születtek, ezek az új eredmények be tudnak épülni az oktatásba, az oktatásban lehetőség nyílik a tananyagoknak a megújítására.
Az intézményben 24 részterületen végeztek kutatásokat, az energetikától az anyagtudományon át az informatikáig. 2 éven át több mint 150 kutatót alkalmaztak.
Ezek közül jó néhányan egyetemi a diplomai megszerzése után itt maradtak doktorandusnak, párhuzamosan nálunk dolgoznak iparszerű kutatásokban, tehát úgy gondolom, hogy az ipar számára az így módon fontos.
A magyarországi elektronikai termékeket gyártó nagyvállalatoktól rendszeresen kapnak megrendeléseket, az oktatási intézmény tervei között ezért további fejlesztések is szerepelnek.
A kutatások fejlesztése révén kiválósági központokat hozunk létre olyan szakterületeken, amelyek az egyetem erősségei. Hiszen nem kutathatunk minden, az ország, a mi országunk kicsi ahhoz, hogy egy-egy egyetem valamennyi területen széleskörű kutatásokat folytasson.
A nanotechnológia, mechatronika, a logisztika, ezek mind olyan területek, amelyeket folyamatosan erősíteni szeretnének. Terveik szerint ezekbe a kutatásokba bölcsészeket és a jogászokat is bevonnák.
Bojkottálhatják a kézművesek a Savaria karnevált, ha a szervezők bevezetik a kártyás fizetést, pedig a fesztivál kártya már több helyen bevált. A mesteremberek attól tartanak, hogy így emelkednének a kiadásaik. Részletek Pécsről.
A meghívott közel 300 kézműves közül a kiállítók fele tervezi, hogy visszamondja a rendezvényen való részvételt. A volt fesztiválon, vagy éppen a most befejeződött Balaton Soundon a szervezők szerint jól vizsgázott a fesztiválkártya. Az új rendszer szerint a csipkártyára pénzt lehet feltölteni, és csak azzal lehet fizetni.
A tavalyi Savaria karnevál képei. Idén viszont több kézműves is visszamondhatja a részvételt, ha bevezetik a kártyás fizetési rendszert.
A kártyás rendszer az alapvető problémánk az, hogy az egészet megbonyolítja. Tehát magának a készpénzes rendszerhez képest ugye sokkal bonyolultabbnak tartjuk.
Az iparos elmondta, ragaszkodnak a készpénzes vásárláshoz. Szerintük elfogadhatatlan, hogy egy hagyományőrző fesztiválon kártyával kelljen fizetni. A szervező azt mondja, megérti a kézművesek aggodalmát, ezért információs pultokkal igyekeznek elkerülni a sorbanállást, és a mobiltelefonos feltöltés is elérhető lesz.
A kézművesek oldaláról tegnapi nap kuratóriumunk hozott egy olyan döntést, hogy a jutalékot mérsékeltük 5%-ra, avval együtt, hogy a tavalyi helypénzt viszont 10%-kal csökkentettük. Ezek után a felől is meg vagyok győződve, hogy gazdaságilag ez mindenképpen egy kitelepülő kézműves kereskedő számára is vállalható lesz.
Az idei Volt Fesztiválon első alkalommal vezették be a kártyás fizetést. A szervezők elmondása szerint sikeres volt.
Azt látom és azt hallom a kollégáimtól is, hogy nagyon-nagyon kevés panasz érkezett, és azokat is lehetett orvosolni, és rendkívüli módon meggyorsította a vendégeknek a vásárlási lehetőségeit.
A vasárnap befejeződött Balatonszándon is ilyen kártyával fizettek a látogatók. Ott sem volt fennakadás a rendszerben.
A sporthíreket ma Zelinka Ildikó mondja.
Így igaz, és atlétikával kezdünk. Jó napot kívánok! Pályafutása során 78. alkalommal került 10 másodperc alá a Safa Powell. A jamaikai sprinter, aki egyébként ott lesz július 30-án a Gyulai István atlétikai magyar nagydíjon, a Birminghami Gyémánt Liga sorozaton győzött 9,91 század másodperccel. A szintén jamaikai Nesta Carter mindössze 2 századdal szorult Powell mögé. A világ idei legjobbját ért el férfi gerelyhajításban a norvég Andreas Thorkildsen 88 méter 30 cm-es dobással. Lassan befejeződnek a csoportkörök, a labdarúgó Copa Amerikán így kezd körvonalazódni a legjobb 8 mezőnye.
Kolumbia fél óra alatt elintézte, hogy első csapatként az idei Copa Amerikán a legjobb 8 csapat közé jusson. Dario Gomez azzal a tudattal küldte csatába játékosait, hogyha győznek Bolívia ellen, akkor 8-at döntősök. Ennek is köszönhetően már a 15. percben megszerezték a vezetést a sárga mezesek. Moreno ugratta ki tökéletesen Falcaot, és a Porto idegen légiósa nem is hibázott a 16-oson belülről. Negyed óra múlva Falcao megszerezte saját maga és csapata második gólját. Az Armiro buktatásaért megítélt büntetőt helyezte a bolíviai kapuba. Kolumbia így már biztosan az A csoport élén végez, és ott van a legjobb 8 között.
Öngól, kapushiba és 11-es, röviden így foglalhatnánk össze az Amerika-Brazil rangadót a németországi női labdarúgó világbajnokságon.
Döntőnek is beillene, de a brazilok már a 8 között összekerültek a világranglista vezető Egyesült Államokkal. A sötétmezes amerikaiak már a második percben vezettek, miután a felszabadítani igyekvő Diane saját kapujába pöckölte a labdát. A folytatásban a legnagyobb sztár Márta vette hátára a brazil válogatottat, na meg Rahel Bühlert, amiért az amerikait egyből ki is állították. A megítélt büntetőt Krisztin kihagyta, ám a bíró újra rugatta a 11-est, és ekkor már Márta állt oda, ő pedig nem hibázott. 90 perc után 1-1 volt az állás, jött a hosszabbítás, melynek a harmadik percében már a braziloknál volt az előny, természetesen Márta révén. Izgalom azonban még az utolsó utáni pillanatra, azaz a 122. percre is maradt, amikor az amerikaiak megindították a meccs utolsó támadását. A brazil védő és kapusa egymást zavarta, Van Bach pedig kiegyenlített. Így jöhetett a büntető párbaj, itt pedig az Egyesült Államok már nem hibázott, és Brazíliát kiejtve bejutott a 4 közé.
Bronzérmet szerzett a 100 kg-os súlycsoportban Farkas Bálinta a venezuelai olimpiai kvalifikációs judó világkupa sorozaton. Befejezte az itthoni felkészülést az olimpiai bajnok férfi vízilabda csapat, amely kis kitérővel ugyan, de elindulta a világbajnokság helyszínére.
Két nemzetközi kupagyőzelem, a játékosok szerint eddig hibátlan felkészülés, autogramosztás a repülőtéren, a háromszoros olimpiai bajnok vízilabda csapat közvetlenül a világbajnokság előtt még Szingapurban készül.
Úgy érzem, hogy egységes a csapat, és elég homogén felfogásban és játékban, úgyhogy ez biztató.
A center poszton is szerintem a felkészülési mérkőzéseken nem lehetett panasz sem a társam, sem az én játékomra. Megcsináljuk a kiállításokat, egy-egy akcióval is földettük a pontot az íre. Mindenképpen éremet szeretnénk elhozni Kínából.
Szerintem ez egy jó kis csapat. A legjobbakkal föl fogjuk venni a versenyt, úgyhogy akár győzhetünk is. Szerintem szép dolog lenne.
Van egy ezüstérmem, VB-ileg illetően. Szeretnék ennél jobbat. Melbourne-ben másodikak lettünk, bízom most, hogy jobbak leszünk.
Kemény Dénes együttese július 18-án Montenegro ellen kezd, lám a búcsú sem könnyű. A meccseket élőben láthatják a magyar televízióban.
Tegnap érkezett haza a kiválóan szereplő magyar csapat a berlini paraúszó Európa-bajnokságról.
3 arany, 4 ezüst és 7 bronzéremmel tért haza a magyar paraúszó válogatotta a berlini Európa-bajnokságról. Külön öröm, hogy Sors Tamás 100 méter pillangón 59,23 század másodperccel saját világcsúcsát megjavítva győzött.
Féltem, hogy az utolsó napra elfáradok, és nem tudok jó időt úszni, de úgy érzem, hogy ez a sok edzés, meg sok úszás inkább formába hozott a pillangóra, úgyhogy egy jó világcsúcsra sikerült megnyernem.
Nagyon remélem, hogy amikor majd az úszó világbajnokságról tér haza a magyar válogatott, akkor ugyanazt mondhatjuk el, a fogyatékosok és az épek sportjában is nagyon szép és jó reményekkel indulhatunk a londoni olimpiára, illetve a londoni paralimpiára.
A Hortobágyon ezúttal nem déli bábot láthattak az arra járók, a puszta ugyanis a nagy hőség ellenére benépesült futókkal, kerékpárosokkal és túrázókkal.
A 8. EON déli báb sportfesztiválon ezúttal nem időeredmény, hanem hőmérséklet és létszámrekordok dőltek meg. Összesen 1800-an dacoltak a 38 Celsius fokot is elérő kánikulával, ki a kerékpár nyergében 54 vagy 33 kilométeren át, ki a teljesítmény túrán gyalogosan a 23 kilométeres meneten. A legtöbben pedig a futószámok 7, 14 vagy 21 kilométerén. Enyhet adó árnyék egyáltalán nincs a végtelennek tűnő pusztában, ám a célba érkezők mindegyike akaraterőből jelesre vizsgázott. A félmaratonon a férfiaknál Beda Szabolcs megismételte tavalyi győzelmét, a nőknél pedig Rozsnyai Lilla volt a leggyorsabb.
Friss sporthírekkel legközelebb este jelentkezünk többek között labdarúgással, úszással és kézilabdával, akkor is a híradó után majd 19 óra 55 perctől.
Köszönöm szépen! Megszűnt a hőségriasztás, de ma is nagyon meleg lesz. Az ország három régiójában, az Észak és a Délalföldön, valamint a Dél-Dunántúlon. Továbbra is a legmagasabb fokú figyelmeztető előrejelzés van érvényben. Az UVB sugárzás is elérheti az extrémnek számító 8-as értéket. Tóth Tamás és az időjárás jelentés következik.
Köszöntöm Önöket, kedves nézők, jó napot kívánok! A hétvégi meleg rekordok után egy átmeneti felfrissülésnek lehetünk szemtanúi, amely az északnyugati területeken már most elkezdődött, ugyanis egy gyenge hidegfront súrolja a Kárpát-medencét, a műhold felvételünkön is kirajzolódik, habár a Kárpát-medencét érintő felhőzet meglehetősen szakadozott, vékony, illetve majd csak zivatarok alakulnak ki a délutáni órákban, az is elsősorban az ország déli, illetve keleti területeire lesz jellemző, ugyanis a front mögött az északnyugati területekre már stabilabb rétegzettségű hűvösebb levegő szököd be az alsóbb légrétegekbe, ez pedig megakadályozza a zivatarok kialakulását. Így tehát ma főként a délnyugati, déli, illetve a keleti területeken számíthatunk záporokra, zivatarokra, sajnos intenzív zivatar is kialakulhat felhőszakadással, illetve jégesővel. Egyébként az északnyugati területeken, ahogy említettem, ott már hűvösebb lesz ma, a csúcshőmérséklet 29-30 fok körül alakul, több helyen megélénkül, illetve meg is erősödik az északnyugati szél. Ugyanakkor a délkeleti területeken továbbra is kánikula várható még több helyen 35-36 fokos csúcshőmérséklettel. Ma már valószínűleg hőmérsékleti rekord nem fog születni. Viszont a délutáni órákban itt, ebben a térségben, tehát egyre több helyen alakulnak ki intenzív zivatarok, sajnos szélvihar, illetve jégeső is lehet, és ez az éjszaka első felére is jellemző lesz, de egyre inkább csak a keleti, délkeleti területekre lesz ez igaz. Másutt csökken lassanként a felhőzet, és egy picit frissebb lesz a hajnal, hiszen 16 és 22 fok közé csökken általában a hőmérséklet. Holnap napközben viszont sok-sok napsütésre számíthatunk, a Dunántúlon csapadék egyáltalán nem valószínű, itt 30-33 fok közé melegszik fel a levegő, délfelől ismét a magasban melegebb levegő áramlik fölénk. A Dunától keletre eső területeken északkeleten lesz a leghűvösebb, ott még gyakran lesz élénk a szél, ott 20-30 fok alatt alakul a csúcshőmérséklet, másutt 30-32 fok lesz a jellemző, és elsősorban ebben a sávban alakulhat ki, mutatóban egy-két helyen záporeső holnap a délutáni órákban. A következő napokban viszont változatosságot fogunk tapasztalni, hiszen tovább erősödik a nappali felmelegedés egészen csütörtökig, akkor lesz a következő kánikulának a csúcspontja, ezt követően pénteken egy hidegfront hatására viszont több fokkal visszaesik a hőmérséklet. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Híradó fél ötkor lesz legközelebb, én is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!
Lehet, hogy már a kezünkben van az emberi javító készlet. Őssejtek a kutatásban és a gyógyításban, ez következő témánk.
Minden orvos és kutató drukkol annak, hogy ez sikeres legyen, de csak nagyon óvatosan szabad ezzel előre haladni, nagyon kis lépésekben.
Az előadáson kívül egy film és egy kerekasztal beszélgetés is segít a téma alaposabb megismerésében.
Minden tudás egyeteme 2.0, ma délután az M1-en.
Esze, Avitar.
Igen.
Itt van ez a félreértés, amit tisztáznunk kell.
Egy randi. Kötöttségek nélkül.
Éha, futótűz, Ismael, Avitár, rangos mezőny lesz.
Igen.
Kényelmes az?
Itt van a zsoki.
Lehet, hogy vissza kellene vonnunk futótűz nevezését.
Csak annyit kérdeznék, hogy itt kiront meg ki?
Hidd el, arany. Egy ilyen csaj nem örülne annak, amit mondok.
Futótűz. A sorozat folytatódik. Ma 18 óra 40 perckor az M1-en.
Csak a helyszínünk változott a nyárnak köszönhetően, de továbbra is nézőink kéréseit teljesítjük hétről hétre. Egy kis ízelítő a következő műsorból. Badacsonyi szüreten énekli Tarnai Kis László. Lehetsz király. Wolf Péter Ápa Mariáját adja elő Sass Szilvia. Ajándék volt minden perc és óra Tolnai Klárival. Szállj el kis madár a Republikkal.
Önök kérték. Holnap este az M1-en.
Szeretném megnézni, hogyan táncol Linda.
Balettársulat vagy bűnszövetkezet? Padödő vagy full kontakt karate? Rendőrlány vagy balerina?
Könyörgök, ne nyomozzon az Isten szerelmére!
Mondd, mi lenne ezzel a rendőrséggel, ha én nem volnék?
Na, várj csak!
Linda. Szerdán 21 óra 5 perckor az M1-en. Thank you.